Fejészel a heti szakaszához érkeztünk el, mely rendkívül érdekes, hiszen a két ellenpólus, a dualizmus kicsúcsosodása látható ebben a heti szakaszban, az élet és a halál harca és megjelenése itt a földi világban. Ugyanis két haláleset történik itt ebben a részben, Sára halála és Ábrahám halála. Ugyanakkor élet is, hiszen Izsák megnősül, és folytatódik tovább az áldás várhatóan. Tehát öröm és bánat, ünnep és gyász, mind a kettő nagyon erősen jelen van. Valahol jelzi is az, hogy ez a kettő összetartozik, az életünk része épp úgy az egyik, mint a másik. Nem emeli ki a halált, hanem egy természetes folyamatnak tekinti az elmúlást, és egy természetes folyamatnak tekinti a váltást, a következő generáció megjelenését, és nem elmúlást és hiányt éreztet a heti szakasz, hanem folytonosságot. Egy nagyon szép folytonosságot azáltal, hogy bár elmegy Sára, és elmegy Ábrahám a minden élő kutyán, Izsák nem marad egyedül, Izsák nem lesz aglegény, hanem folytatja mindazt az örökséget, amit kapott, Rebekát feleségül veszi, és várja Istennek az ajándékait, az áldásait. És ha ezen túl tekintünk egy kicsit, valóban ez egy gyönyörű keretet ad az egész heti szakasznak, ez a két ellenpólus, és valóban megmutatja azt, hogy ne akarjuk az egyiket kiemelni és a másikat elnyomni, hanem merjünk szembenézni azzal, hogy van elmúlás, éljünk azzal, hogy van elmúlás, de éljünk azzal is, hogy van folytatás. És ha ezen túltekintünk, akkor azt veszük észre, hogy ebben az egész történetben ismét egy rendkívül passzív szereplő lesz az, akiről szól a folytatás, ez pedig nem más, mint Izsák. Ugyanis azt látjuk, hogy Izsák tulajdonképpen semmit nem tesz, és mégis zajlanak a dolgok. Mégis mennek az események. Hogy mennek az események? Úgy indul, hogy meghal Sára, élt 127 esztendőt, és Ábrahám megveszi Makpéla barlangot, eltemeti. Aztán azt mondja Ábrahám, hogy hát jó lenne már azért, hogyha megnősülne Izsák, és hát megbízza a szolgáját, hogy keressen neki feleséget, de nem akárhonnan, mert itteni hölgyeket nem, meg van szabva, hogy honnan. És a szolga elindul. De Izsák nem. Hát azért egy felnőtt emberről van szó. És mégsem megy a szolgával. Feltettük-e már ezt a kérdést, vagy felmerült-e már bennünk a gondolat maga, hogy hát Izsák választana magának feleséget, és ő nem megy el. Pont az nincs jelen a hölgy választásnál, akit érint a leginkább. Aztán ugye elmegy a szolga Eliézer, és jelet kér Istentől, meg is kapja, hogy ki legyen az, és ott lesz Rebeka. És ott lesz Rebeka, és elmeséli az egész rebekai sztorit, ismerjük jól ezeket a történeteket, és ott felmerül egy kérdés, elhangzik egy kérdés, ami nagyon jelentős lesz, hogy Rebeka dönt, el akar-e menni, vagy sem. És ez a döntés, ez a döntvény valóban rendkívül ki fogja emelni a nőknek a helyzetét és státuszát, hogy nem egy parancsszóra rendeltetett házasságról van szó, hanem Rebeka dönthet, hogy igen, vagy nem. Nyugodtan mondhatott volna nemet is. Ám mégis úgy dönt, hogy igen, elmegy. És aztán Izsák csak akkor jelenik meg, amikor már Rebekával érkezik vissza Eliézer, és ott is csak annyit olvassunk róla, hogy épp a mezőn sétál. Mint akinek semmi dolga nincs. Izsák személye úgy is feltűnhet a szemükben, hogy hát ez egy eltartott gyerek, egy felnőtt gyerek, aki a mama kedvence volt, és most a mama elment, elhalálozott, akkor most a papa kedvence, és hogy ők majd eltartják, és hogy ők majd gondoskodnak róla, és hogy ők majd így, majd úgy, de tulajdonképpen Izsák semmi aktív dolgot nem tesz. Sétálgat a mezőn. Egy érett fiatalember nem dolgozik? Nem csinálja a munkáját? Nem végzi az állatokkal való foglalkozást? Mit csinál? Mit csinál Izsák? És mielőtt kialakulna, mert kialakulhatna az egyszerű szövegolvasat során egy olyan kép rólunk, hogy egy rendkívül passzív, egy rendkívül léhűtő, egy rendkívül fittyet hányok a dolgokra, és tök laza életet élő csávóról van szó, igazából, ha mélyebbre letekintünk, megértjük, hogy miért viselkedik Izsák így, ahogy. És ennek a gyökerei valóban az előzőekben, az előző heti szakaszban keresendő, mert ott rendkívül jól megismerhető a serdülő Izsáknak a jelleme, amely gyönyörű szépen kifejlődik az érett Izsákká. Nem egy puhány pipotya alakról van szó, annak ellenére, hogy nem ő megy el, és nem ő intézi a saját dolgait. Hanem azt a szót használnám, és most a szó olyan értelmében, amely nem egy alárendeltségre utal, hanem sokkal inkább egy folytatásra, egy társviszonyra Ábrahámmal, Izsák nem volt más, mint engedelmes. Izsák engedelmessége jön át a történetekből. Nem a tehetetlensége, nem a mimózassága, nem az érzékeny művész lelke, aki inkább elvonul a nagyvilágtól és sétálgat a mezőn, nem. Nem az antiszociális ember, nem. Nem az, aki kivonul, és köszöni szépen semmiből nem kér, és el van az isteni dolgokkal, nem. Izsák az engedelmesség példája. Mert Izsák nem alárendelődött Ábrahámnak, az apjának, hanem tudta, megélte, hogy ő a folytatás. Na, de azért elég sok mindent látott. A szülei példáján is. Elég sok mindent látott a szülei példáján, hogy hova vezet az, amikor az ember saját maga erőlködik, és ő kivárta azt, hogy hova vezet az, amikor Isten adja meg a dolgokat. Mondhatnánk azt, hogy türelmes, de ez nem fedi igazán azt az érzületet és azt a lelkületet és azt a hozzáállást, ami benne volt. Egy olyan rendkívül biztos belső erővel rendelkezett Izsák, hogy több volt már ez, mint hit. Izsákban volt egy meggyőződés. Ha valóban én vagyok a választott, aki folytatja az isteni áldást, akkor Isten tudom, hogy mindent meg fog adni. És a mezőn való sétálgatás nem a semmittevés jele. Nem véletlen az, hogy a zsidóság valóban ezt az időszakot nevezi ki a délutáni imádság idejének, ez a nap lemente és az éj közötti időszak, amikor már kimegyünk a napból, de még nem mentünk bele az estébe, az elválasztódásnak az időszaka ez, és kinevezi délutáni imádságnak, és Izsák ősatyánkhoz köti, hogy ő is azért volt kint a mezőn, mert Istennel beszélt. Nem azért ment ki, hogy a kalászokat tépegesse, és nézze, hogy milyen szépen legel a nyáj, hanem mert Istennel beszélt. Azért, mert személyes kapcsolata volt Istennel. És erről nagyon sokszor nem teszünk említést. Arról teszünk említést, hogy Ábrahám beszélget Istennel, és van is róla leírás, hogy igen, szólt Isten Ábrahámhoz. A későbbiek során fog szólni Izsákhoz, de amíg Ábrahám él, addig nagyon kevésszer, tulajdonképpen egyszer sem tűnik föl konkrétan az a megjegyzés, hogy és beszél Izsákkal is Isten. Úgy tűnik, minthogyha Ábrahám haláláig egy olyan fiatal emberről lenne szó, akihez nem is szól Isten, aki csak úgy ott van, mint egy bábú, és jó kis fiúként megteszi azt, amit apuci meg anyuci mond. De nem erről van szó. Annál a pontnál, amikor megtörtént az akéda, vagyis a megkötözés, onnantól kezdve Istennel, Izsáknak személyes kapcsolata van. Onnantól kezdve személyes kapcsolata van, mert azt a hangot, amely megszólalt ott a hegyen, hogy Ábrahám, Ábrahám, azt nem csak Ábrahám hallotta, hanem Izsák is. És Izsák ott találkozott, azzal az élő Istennel, aki az ő atyának Istene. És ott annál a pontnál személyes Istenévé vált. És igen, miért ne beszélgetett volna vele minden egyes nap? Miért ne szólt volna hozzá Isten? Pedig még Ábrahám él. Sára az, akiről az időrendi sorrend szerint tudjuk, hogy már elhalálozott. Izsák azért van a mezőn, mert Istennel beszélget. És ott van a hely, ahol meg tudja osztani vele mindenét, a kérdéseit, a kétségeit. Tulajdonképpen nem nagyon gondolunk erre, de Izsák gyászol, hiszen elvesztette az anyját. Gyászol, és ki tudja, milyen kérdések tömege zajlik benne a mennyei atyához, hogy atyám, hogyan tovább? Mit vigyek majd tovább? Hogyan menjek tovább? És egyértelmű, hogy benne is ott van az, hogy igen, folytatnom kell mindazt, amit rám bíztál. És Izsák tudja, hogy Eliézer miért ment el. Arra gondoltunk-e, hogy azért van kint a mezőn, mert éppen a jövendőbeliért imádkozik. Azért a hölgyért, akit vár. Akit ismeretlenül is vár. Nem csak úgy sétálgat, mert olyan jó kedve van. Hát nagyon nincs jó kedve. Ha elveszíti az ember azt, akit a legjobban szeret, akkor nem a legjobb kedvel sétálgat. Erre nem nagyon gondolunk. Úgy átsiklunk e felett az egyetlen egy fél mondat, vagy negyed mondat felett, hogy vajon hogy sétált ő ott kint? Vajon miért ment ki? Miért nem marad a sátorban? Miért nem marad a saját sátrában, és ott várja meg, míg visszatér Eliézer? Kimegy a mezőre, mert Isten előtt akar lenni. És meg akarja élni a fájdalmát, hogy elvesztette az édesanyját, és meg akarja siratni, és meg akarja gyászolni. De nem mások előtt, és nem a szolgák előtt, és nem a szomszédok előtt, hanem Istennel együtt akar lenni. Nem depressziós Izsák. Egyszerűen megéli a szellemi életét. És rendkívül sok minden történhetett ott, a mezőn, az ő lelkében. Az elengedés, hogy engedjem el, a helykészítés, hogy fogadjam be. A felkészülés, hogy kész legyek a folyamatra. Kész legyek átvenni a helyet atyámtól. Mert tudja, hogy hamarosan Ábrahám is elmegy, hiszen ő sem örök életű itt a földön. Izsák felkészül, és erre szüksége volt egy elkülönített helyre és időre. És valahol jelképes ez a délután, hiszen megtörténik ez az elválasztódás, az idők elválasztása, és valahol az ő lelkében is el kellett választódni. El kellett választódni apjától, anyjától, ahhoz, hogy újat tudjon kezdeni, pontosabban folytatni azt az áldást, amit Isten ad. Amikor a Hajé Szára történetét vesszük elő, akkor vagy Sára haláláról, vagy Ábrahám haláláról szoktunk beszélni, de leginkább a közkedvelt rész az Rebeka. Rebeka története, a Rebeka viselkedése, a Rebeka odaadása. Tényleg csodás. A tórai rész egyik legszebb szerelmi története úgy, hogy a két szerelmes távol van egymástól, a két pár távol van egymástól, és mégis egyek lesznek. A nőnek a legideálisabb odaadását példázza Rebekának a viselkedése. Valóban gyönyörű, valóban rendkívül sok üzenet van benne. Csak sokszor elfelejtjük a másik oldalt. Valahogy Izsákról nem sok szó esik. Ő hogyan várja? Ő hogyan készül? Ő mit érez? Pedig a főszereplő ő lesz. Hiszen a második a ősatyák. Hiszen az, aki folytatni fogja az ábrahámi vérvonalat. És valahogy úgy a háttérbe szorul. Most jöjjön egy kicsit közelebb. Jöjjön egy kicsit közelebb a gondolatainkba is, és az érzéseinkbe is, hogy mi történt ott a mezőn. Mert ott a mezőn legalább olyan fontos dolog történt, mint fönt a Mória hegyén. Mert a Mória hegyén hallotta Istent, ő ott találkozott Istennel. Ő ott kimondta, hogy igen, az én atyám épp úgy az örökkévaló Isten, mint atyám Istene. De itt a mezőn valami másnak kellett történnie. Itt a mezőn már több volt, mint igen. Itt a mezőn valóban ki kellett jelentenie az engedelmességét, hogy bármi lesz is, én hűséges maradok hozzád, Istenem. Ki kellett jelentenie, és meg kellett vallani Isten előtt a hitét, hogy bármi lesz is, eddig apámon keresztül jött az üzenet. Most elment anyám, el fog menni apám is, és maradok itt egyedül én és te. És ez a kapcsolat erősödik a mezőn. Amikor beindul egy elveszítési folyamat, ez nem más, mint egy elkülönítés. Izsáknak megkezdődik az elkülönítése a saját szolgálatára, a saját életére. És természetes úton folyik mindez. Természetes úton megy végbe, hogy egy idő után eltávozik Sára, egy idő után eltávozik Ábrahám. De ebbe Izsák nem lesz depis, nem roppan össze, nem mondja azt, hogy jó, csomagolunk, gyerünk vissza Háránba, köszönjük szépen, nagyon jó volt itt eddig. Nem. Hanem tudatosan dönt, hogy vállalom ezt az utat. Vállalom azt, amit atyám elkezdett, és vállalom azt, amit Isten nekem rendelt. És ez a döntő pont. Valahol picit sántít a párhuzam, de olyan ez, mint egy megtérés újjászületés helyzete. Amikor igent mondok a szolgálatra, amikor igent mondok a feladatra, nem csak arra, hogy ó, igen, te vagy az én Uram Istenem, halleluja, amen. Mert mondjuk ez megtörtént ott a Mórián, megtörtént ott fenn a hegyen, hogy Izsák átadta az életét. De itt a mezőn több történik. Itt a mezőn az ő küldetésére mond igent. Arra mond igent, hogy igen, itt maradok, mert Isten ide rendelt. Igen, itt fogom véghez vinni azt a feladatot, amit Isten ad. Igen, megteszem. Itt lesz engedelmes. És ez egy óriási különbség a két helyszín közt. Az egyiken hisz, hívővé válik, a másikon engedelmes lesz. Teszi a dolgokat. És ezt átültetve, idézőjelben keresztény magyarázatra, vagy kicsit mai helyzetre, igen, nagyon kevés azt mondani, hogy ó, én hívő vagyok. Hát persze, én elhiszem, amit Isten mond, hogy nem, meg hát mindez igaz, ami itt van, persze, igen. Na de cselekszem-e? Mondjuk a gyakorlatba kivitelezem-e? És lépésről lépésre meg tudom-e tenni az Isten akaratát, ami nekem szól? Mert a mezőn ez történik. A mezőn az akarat kinyilvánítás történik, amikor Izsák az ő akaratát alárendeli az örökkévaló akaratának. És ebben az akaratban várja azt, akivel folytathatja ezt az utat. Várja. Nem zárkózik el. Nem mondja azt, hogy hogy fog kinézni, meg ki lesz, meg biztos, hogy jó lesz-e, meg kell ez nekem ez az egész, meg tök jól ellennék én ott a saját vackomban, most minek ez a nyakamra? Mondhatná, de nem. Alárendelte magát Isten akaratának. És ez a döntő, hogy Isten akaratának, és nem embernek. Mert nem Ábrahám kérte meg, hogy léci, menjél már, és vedd feleségül ezt vagy azt. Nem Ábrahám szavára teszi azt, amit tesz. Első olvasatra úgy jön ki az egész, hogy Ábrahám hívja Eliézert, és azt mondja, de hát az Izsáknak már meg kéne nősülnie, hát azért már benne van a korba, intézzük már el neki. De nem ez az üzenet. Nem Ábrahám intézkedik. Nem Ábrahám a kerítő. Ábrahám tudja, hogy mi a következő lépés, és ebben Izsák engedelmes Istennek. És valahol ez kellene, hogy történjen ma is. Valahol ez kellene akár családon belül is történni, a felnövekvő új nemzedékre úgy tekinteni, hogy igen, ők a folytatás. És nem intézkedni helyettük, hogy szerzett neked egy jó kis asszonyt, hanem azt mondani, hogy hát Istenem, vagy szerezzél már neki egy jó asszonyt. Vagy szerezz már neki egy olyan embert, aki mellett társ lehet. Mert ez a normális. Tehát, hogy ez így kellene, hogy menjen a te rendedbe. És hogyha az egész ez megy, átadjuk Istennek, akkor ez működik. Izsák átadta. És működött. És valahol egyetlen egy gondolatot ébresztett fel bennem ez a Hajészara, hogy túl a halálokon, a haláleseteken, és túl a házasságszerzéseken van egy ember, akiről úgy alig beszélünk, akivel történik tulajdonképpen mindez, Izsák. És hogy nagyon sokszor úgy elsiklunk bizonyos ige részeken felett, hogy a berögzött magyarázatokat kezdjük előhozni, és kevésszer ragadunk ki olyan dolgokat, vagy állunk meg bizonyos pontokon, amikről úgy nem beszélünk. Nekem ez volt a mostani üzenet, hogy olvassunk el még mélyebben rendkívül közismert részeket. Amikor már azt gondoljuk, hogy már kívülről, belülről tudjuk, a legjobb példa erre valóban tényleg a teremtés történet, minden egyes szavát ismerjük már, de minden egyes szavában új üzenetek vannak. És merjünk bele merülni. Merjünk bele merülni még jobban egy Ábrahám történetbe, amikor már azt mondjuk, hogy jaj, már csecsemőkorom óta ezt ismerem, meg már mindenhonnan ez csöpög, és ráadásul minden évben előkerül, akkor gondoljunk bele úgy, és olvassuk úgy, mint eddig még nem olvastuk. Figyeljünk fel olyan szakaszokra, amikre eddig nem figyeltünk, mert rendkívül sok üzenetet hordoz. Számomra nagyon értékes volt az, amit most mutatott meg ez az egész rész, hogy Izsák bár megismeri Istent a múlt heti szakaszban, az akédában, mint fiatal, ifjú serdülő, de a valódi igent, a valódi Istene melletti kiállását, azt itt teszi meg, a mezőn. És hiszem azt, hogy ebben a részben is benne van az az üzenet, ami mára szól. Kell, hogy legyen nekünk is elkülönített hely, elkülönített idő, ahol van lehetőség az Istennel való személyes kapcsolat erősítésére. Van lehetőség az erősítésre, a megerősítésre, a meggyőződésre. Van lehetőség az elengedésre, és van lehetőség a továbblépésre. mert ez egy felkészülési folyamat. És Isten mindig beállít minket is egy felkészülési folyamatba, csak mi nagyon szeretnénk már a végére jutni. Hogy elérjünk már a célig. Úgy átugranánk az utat. De ne ugorjuk át az utat, hanem menjünk végig ezen, sétáljuk végig azt a mezőt. És járjuk be azt az utat, ami elvisz majd a célig.